Mária Rádió. Szeretetből.
Beszélgetés következik az Élet legnagyobb ajándéka című sorozatban. A beszélgető társ Tordáné dr. Petneházy Judit. Ezekkel a szép karácsonyi dallamokkal úszik be kedves hallgatóink gondolataiba a beszélgetésünk. Az Élet legszebb ajándéka sorozat következő megkérdezettjével. Velem szemben itt ül a stúdióban most Tordáné dr. Petneházy Judit, ügyvéd, a Polgári Együttműködés Egyesület alelnöke. Kedves hallgatóink, talán meg fogják bocsátani, hogy tegeződni fogok az interjú alanyunkkal, de nagyon régen ismerjük egymást. Kedves Judit, szeretettel üdvözöllek.
Én is, és köszönöm a meghívást.
És akkor hadd kérdezzem meg tőled, hogy mit gondolsz az ajándékozásról, és aztán majd rátérünk az életed legnagyobb ajándékára.
Én azt gondolom az ajándékozásról, hogy mindenki abba próbáljon ajándékot megfogalmazni és tenni, amiben tud. Tehát ha teszem azt én például, nagyon sokat foglalkozom civil szervezetekkel, nagyon, hát jogászként is első perctől, amikor ezek beindultak a rendszerváltozás után. Ennek megfelelően az én kvázi adományaim is és a jótékonykodásom is mindig ehhez kapcsolódik, mert ehhez értek és ebbe tudok segíteni. Ezek közül most nyilván kiemelkedőek a kárpátaljai szervezetek, vagy a kárpátaljai ismerettségem, mert hogy hát nyilván ők szorulnak rá a legjobban ezekre, igen, erre a segítségre.
Az ember arra gondol, hogy a kárpátaljai falvakban, ahol most a szegénység és az elnyomorodás, és hát a jövőtől való félelem lakik, hát hogyha nem lesznek magyar iskoláik. Úgy tudom, hogy egy bizonyos esemény, ami neked nagy ajándék, az velük kapcsolatos.
Igen, van egy kis falu fönt a Mármarosi Havasokba, a Feltisza vidékén, úgy hívják, hogy Gyertyánliget. Hát eléggé már szorványban van a magyarság, de van. Ez egy katolikus falu, és nagyon jól működik, és hál' Istennek nagyon sokat segít nekik a Karitász. Ennek a térségnek a Karitász vezetője, egy hölgy, a nevét is mondom, Macek Szidónia, egy fantasztikus valaki. Egy véletlen folytán egyszer egy asszonyok számára szervezett megbeszélésen az ebédnél engem odaültettek egy társasághoz, ahol két hölgy ült, az egyik Gyertyánligetről, a másik Nagybocskóról, és mind a ketten a Karitász képviselői voltak, és hát elkezdtem őket kérdezni, hogy honnan jöttek, és akkor Szidike elmesélte ezt, hogy ő gyertyánligeti, és hogy nekik van egy magyar óvodájuk, hát iskola az már nincs, ahhoz kevés a magyar már, de van egy magyar óvoda, nagyon-nagyon sok kínlódással, nagyon sok külső segítséggel próbálnak fennmaradni, de fennmaradnak, és oda járnak a magyar gyerekek, és akkor aztán egyszer el is jutottam oda, és akkor jött az ötlet, hogy neki kellene segíteni, és hát több szervezetet próbáltam ebbe bevonni. Van egy Ponta nevű női szervezet, az velük csináltunk a Szervitatéri templomba egy jótékonysági koncertet, ami gyönyörű volt, nagyon-nagyon sokan művészek, akkor megtudták, hogy miről van szó, elvállalták a fellépést, ingyemük. Az újság, az új ember is segített nekünk ebbe. Adományokat gyűjtöttünk, belépő egy nem volt, csak adományok voltak, és nagyon-nagyon sok, több százezer forint jött össze.
Kárpátaljaiak nem tudtak eljönni.
De itt volt a Csek Szidike, és eznek egy része már ugye az óvoda számára, ment mindenféle felszereléseket a gyerekeknek, ugye hát mesekönyveket, azt mindig juttattunk
ki
nekik.
Tehát az épület az megvan neki.
Az épület megvolt, de akkor már terv volt, és erre is ment ebből az összegből, hogy mellette eladó egy ház, és azt össze lehet vele kapcsolni, és hogy csináljanak egy magyar házat. Olyan érdekes a falunak ez a része, ez a magyar rész, ahol ez a óvoda is van, ott van a katolikus templom is, tehát ez volt annak is az induló része, a másik pedig az óvoda céljaira ment. Aztán megtörtént egy pár év múlva a felavatása is ennek a magyar háznak.
Na és mi használják a magyar házat? Jó, ott össze tudnak jönni.
Össze tudnak
akár úgy beszélgetni is?
Persze. Tehát éppen a Polgári Együttműködés Egyesület segítségével gyűjtöttünk arra, hogy egy kis szobába a fiataloknak legyen számítógép, és vittünk ki számítógépet, és minden.
Hát ez nagyon, nagyon.
Akkor vittünk programot ki, ahol ugye arra gyűjtöttünk, hogy a fellépő művészeket mi fizettük, de nagyon-nagyon megható volt az is, mert mikor meglátták a művészek, hogy hova viszük őket, nem akarták elfogadni a felléptőt. Szóval tényleg, tényleg nagyon megható volt, és aztán ennek a háznak az avatására mentünk, ennek a védnökségét a Herceg Anita köztársaság elnök felesége vállalta föl, nagyon-nagyon sokan voltak ezen. Majdnem püspök úr szentelte föl. Itt zajlik a hitoktatás, tehát nincs főállású plébános ott már, hanem vagy Rahóról járt át eddig, most Nagybocskóról, de nagyon-nagyon sok jó programot tudnak csinálni az újság. Nagyon megható volt Majdnem püspök úr, mikor fölavatta ezt a magyar házat, mert ugye az óvodáról ő tudott, és hát a Karitászon keresztül nagyon-nagyon sok segítséget azért próbáltak nekik adni. Tényleg nagyon megható az az óvoda, amikor oda az ember elmegy, és ott hallja, hogy magyar verseket tanulnak, tényleg hozzánk képest idézőjelben a világ végén, mert hát nagyon messze van tőlünk azért.
Ez már ott fenn a hegyekben
egész
van.
Fönn, onnan még 2-3 település, hát Rahó, aztán utána jön még egy, és akkor utána kvázi a történelmi határ. Tehát az nagyon messze van
tehát
tőlünk.
Tehát ez akkor egészen
igen,
a határszélén.
És gyönyörű vidék, gyönyörű
és
vidék.
Azt tapasztaltam, hát Kárpátalján nem jártam, de Erdélyben, hogy ha segítséget kapnak meg, észreveszik, hogy törődünk velük, feldobódnak, vagy valahogy kivirulnak ezek
igen,
az emberek,
igen,
és sokkal
tevékenyebbek
kezdenek.
Ez így van, ez így van. Egy jó pár éve volt, hogy pár évig valamire az államtól nem kapták meg a fizetéseket az óvónők, és akkor az egyik egyik a nőszi szervezetnek volt, ahol tag vagyok, szóltam, hogy hát kellene valamit csinálni, mert elmennek az óvónők, és akkor megbeszéltük, és 3 hónapig mi fizettük, de azért azon minden budapesti megdöbbent, mikor megtudtuk, hogy mennyi a fizetésük, mert azért úgy az ember elmegy, az árakat látja, és úgy elképzeli, hogy egy diplomás óvónő azért, aki azért felsőfokú végzett, hogy mennyit keres.
Megmondhatjuk, meg mert
hát,
mondani
nem akarnám,
ezt az összeget?
De nagyon nem. Kevés. De tényleg döbbenetesen kevés. Abból meg kell élni, egy kis
esetleg
tényleg
házasodni, gyerekeket
igen,
vállalni.
Igen. De tényleg nagyon megható volt, amikor a Majdnem püspök úr elmondta, hogy ez milyen csodálatos, és hogy ezek az emberek mennyit tesznek azért, hogy itt működjön a templom is. És járnak is templomba, tehát látható, hogy ott a katolikusok tényleg hívők.
Tulajdonképpen arról kérdeztelek, hogy az te életed nagy ajándéka, és egy olyan ajándékról beszéltünk itt, ami másoknak is nagy ajándék volt. És ez benne van, ugye, hogy
igen,
adni az a legjobb
igen,
dolog a
ez
világon.
Így van.
Most akkor hadd kérdezelek egy kicsit a családi karácsonyotokról. Nyilvánvaló, hogy azok az ajándékok is nagyon kedvesek, meg az ünnephez hozzatartoznak, ha nem is. Ezek a tárgyi ajándékok, ezek nem is annyira emelik fel az ember lelkét, vagy melegítik a szívét, mint egy igen, ilyen cselekedet. De mégis, hogy zajlik nálatok a karácsony?
Nálunk a karácsony, az karácsony este az családi körbe, a lányaimmal, de tulajdonképpen, ami nekünk megint nagyon megható és szép, hogy az első ünnep délután nálam jött össze a család. Na most ez azért nem kevés, mert akit ismer bennünket, petnáziakat, nagyon sokan vagyunk, és hát olyan 20 és 30 fő között jönnek, és akkor jönnek ugye most már a feleségek, férjek, gyerekek. Igen, ott imádkozunk, énekeljük a mennybe, meg imádkozunk együtt, de tényleg, de olyan megható, mert a fiatalok, tehát a 16 éves, a 18 éves, minden alkalom, ugye jövőre is lesz Judit néni, ugye meg, és amik, szóval tényleg fantasztikus, hogy mennyire igénylik azt, hogy összejöjjön a család. Megrendelik, hogy miket csináljak, mi legyen az ételek, mik legyen. Nagyon, szóval annyira meghat.
Ha a család így összetart, akkor ebből a gyerekek nagyon sokat kapnak és visznek
igen,
tovább.
Igen,
ő,
ez így van.
Az ő életük.
Van.
Tudom, hogy neked ebben az évben is volt egy nagy ajándékod, egy olyan esemény, amire tulajdonképpen nagyon vágytál régen, és ez most beteljesült, mert én úgy tudom, neked fiatal korodban is Ince pápa, Tibet egyik csücske volt. Hogy is volt ez?
Hát az úgy volt, hogy ugye engem Petnázi Juditnak hívnak, és a Petnázi, ugye az utca is, a Petnázi utca is az egyik felmenőkről van elnevezve, a Petnázi Dávidról, és hát ugye én gyerekkoromtól mindig hallottam, hogy a mi családunk egy ilyen történelmi család, hogy kik voltak, mit tettek, milyen cselekedeteik voltak. El is olvastam sok ilyen könyvet, a Buda Hőse című Donászi könyv volt a kedvencünk, a bátyáimmal kívülről tudtuk. Még akkor is, amikor ugye az 50-es években erről a nem igazán
nem
volt.
Annyira az előnyeit éreztétek.
Nem volt az előnye, de az én szüleim bennünket, a kettős nevelés az megvalósult, mi vallásosan lettünk nevelve, elmondtak dolgokat nekünk, tehát mi megtörtént az időzőjelbe kettős nevelés. És akkor a családon belül elkezdtünk beszélgetni pont erről, hogy most lesz ugye nem kerek, hát kerek is, meg nem is, a 333. évfordulója ugye Buda visszavételének, ami ugye 1686-ban volt, és hát ugye több regény, meg leírás szerint, ugye ez a Petnázi Dávid jutott be először, tűzte ki, hát ott most már történészek szerint ez nem így van, de ennek végül is nincs is jelentősége ma már, és mindig hallottam azt is, és beszélték a nagybát, hogy milyen nagy dolog volt az, hogy akkor volt egy olyan pápa, aki átlátta azt, és nyilván nagyon-nagyon fontos volt neki az, hogy egy ilyen jelentős ország, egy ilyen jelentős város, mint Buda, meg ez az egész Dunavonala visszakerüljön a kereszténységhez. Tehát, hogy a töröktől visszafoglalják, mert hogy ez nagyon-nagyon hátrányos volt, hogy Európában, hogy ez az országrész itt meg volt szállva, ugye, hát, mint tudjuk, 150 évig.
Annak idején nekem te mondtad el, de azóta már történészektől is hallottam meg, hogy tulajdonképpen ugye akkor a törökök Bécset is megtámadták, megostromolták, és akkor Európa tényleg összefogott,
hogy Bécset felszabadítsák.
De a Habsburgok és a nyugat-európaiak tulajdonképpen ezzel meg is elégelték volna a török elleni harcot, hát, és akkor Ince pápa volt aki újra és újra ösztönözte őket, felszabadította, és pénzt adott, újra és újra pénz, amit a Habsburgok szívesen fordítottak volna már akkor a franciák elleni háborúra.
Igen, hát az európai vitákra, egymás közötti vitákra, de az Ince pápa ebben nem engedett, hála Istennek, és nagyon-nagyon átlátta azt, hogy ha ennek volt egy gyakorlati oka is, hogyha Buda török kézen marad, újra veszélybe kerül Bécs is, meg Európa. Tehát nem csak, hát saját maguk is, de nem csak ezért, hanem azért, mert Buda annak idején, mikor mielőtt a török elfoglalta, egy jelentős keresztény központ volt. Közép-Európa egyik legjelentősebb városa volt Buda, amíg a török el nem foglalta. De hogy ez mennyire nagy dolog volt, és ugye, ha mi a várba jártunk, és ebbe az az érdekes, hogy ugye én édesanyám után vagyok katolikus, az édesapám református, mert a petnáziak reformátusok, tehát, és minden alkalommal édesapám, ha a várba mentünk, megmutatta az Ince pápa szobrát.
Tehát, mert, református.
Igen, mert azt mondta, hogy fantasztikus, jelentős pápa volt, és a magyarok iszonyú hálásak lehetnek neki, és nagyon helyes, hogy ott a szobra, amiről nagyon sokan nem tudják. Szóval nem igazán van benne ez erősen a köztudatban, pedig bele kellene vinni.
Igen, Judit, hát mikor tanultunk, és hol tanultunk történelmet?
Hát nem és úgy tanultuk, igen.
És a mai történelem tanárok is sajnos még nem úgy tanulták,
hogy ez
pápának nagy részben neki köszönhető.
Igen, hát a magyarok nagyon hálásak lehetnek neki, meg a keresztény Európa is, mert azért nagyon nagy dolog volt, hogy ráerőltette a keresztény Európa, hogy fogjanak össze egy jó cél, egy szent célért, időzőben szent cél érdekében. Tehát fogjanak össze, hogy az, és hát sikerült is, ugye az a jelenlegi országhatárig az első menetbe visszafoglalni a töröktől. Hát ennek persze voltak egyéb oka, hogy a török is meggyengült, nyilván, tehát tudjuk, hogy a történelem nem ilyen egysíkú, de azt a pillanatot ki nagyon jól látta, hogy ezt ki kell használni. A terv az volt, és meg is történt, hogy meghívtuk a magyar családokat, akik ott részt vettek, többen el is jöttek, és aztán a külföldi családok, tehát az osztrák, bajor, herceg és grófi család, akik részt vettek, azoknak a tagjait, és meg voltak hívva azok az országoknak a nagyköveteit, akik részt vettek. Tehát volt Anglia, Svédország, Anglia,
Ausztria. És Svédország is igen, küldött Dánia, katonákat.
Tehát a Németalföld, aki most azóta három ország, ugye, akkor Franciaország, akkor Lengyelország, tehát nagyon sokan, és a bárra például eljött az angol nagykövet, nagyon-nagyon tetszett, mert néptáncoltak a Táncművészeti Egyetem hallgatói, hát a műsorban nagyon-nagyon szereti a magyar néptáncot, népzenét, hát nagyon lelkesen elmondta. Például a budavári Tedeumon pedig, aki ott volt a történész konferencián, és a francia nagykövet asszony, meg a német nagykövet ott voltak. Az is megható volt, hogy a Tedeum után mondta a német nagykövet, nagy zenerajongó, nagyon-nagyon lelkes sem mondta, hogy hát ez csodálatos ez a Tedeum, és ő ezt meg fogja még egyszer hallgatni.
Többször hallottam németektől, meg nyugat-európaiaktól, hogy hát bizony a török veszedelemtől az osztrákok védték Európát 200 éven keresztül a törököktől. Ami persze nem igaz, mert a magyarok véreztek itt, és Magyarország
a végvári vitézek, és szegényedett el az ország.
Igen. És hát az egész Alföldet elnéptelenítették,
igen, ugye? Igen, és be kellett telepíteni, meg hát Bánátot, Bácskát, azért kellett betelepíteni nagyon sok németet, Tótot ide, mert a magyar lakosság kihalt. Hát egyszerűen elhurcolták egyrészt a harcokba is, másrészt elmenekültek, harmadrészt meg el is vittek jó csomót rabszolgának is, hát tudjuk a történelemből.
Tehát meg azért hogyha ez... egy falu nem adózott, akkor felgyújtották.
Persze, igen, így van.
Tehát a magyarok véreztek el, és ezt valahogy nem eléggé méltányolták, ezért is érzem úgy, hogy nagyon igazad volt, hogy Ince pápáról meg kell emlékezni jobban, igen, mint amennyire
igen,
ezt
tesz. Igen, tehát így a 333-as évforduló kapcsán ez tényleg egy nagyon nagy dolog volt, és az volt nagyon-nagyon nagy örömöm, hogy amikor ezt elkezdtünk erről beszélni, nem én, hanem a fiatalabb tagjai a családnak nagyon lelkesen beleléptek, és azt mondták, hogy persze, csináljuk, és próbáljuk megszervezni, és legyen. És akkor jött az, én lettem az alapítója Petnázy Alapítványnak, és ez az alapítvány lett az, aki ezt az egész rendezvényt megszervezte, aminek az első nagyon-nagyon jelentős eseménye volt a történész konferencia a Váci utcában, a fővárosi önkormányzat helységében, amit Tarlós István nyitott meg, aki egyébként is hát olyan történelmi előadást tartott, hogy nagyon sokat posolyogtuk, mert a történészek utána azt mondták, hogy hát nem is tudják, ők most már mit mondjanak, mert mint tudjuk, ő nagyon szereti és tudja is a történelmet, és nagyon-nagyon érdekes előadások hangzottak el.
Erről a konferenciáról a Mária Rádió is beszámolt, én magam lehettem ott, felemelő eseményben részt vehettem. Tarlós István konferencia rendelkezésére bocsátotta a leggyönyörűbb dísztermet.
Igen,
hát
igen.
Már ott ülni igen, is
igen, az egy fantasztikus, volt. Igen, igen. És azért elmondta, hogy a kereszténység, tehát a keresztény összefogásról ő is beszélt, mint ahogy tényleg az történt. És ugye én ott a megnyitóba el is mondtam, hogy ugye hát a Petnázy Dávid, aki oda ment aztán a hajduival, több százzal, ő tököli híve volt, tehát Habsburg ellenes is volt, református is volt, de amikor a török elfogta ugye Tökölit, és rájött arra, hogy itt kvázi lehet ellenségeskedni, de most akkor a török ellen kell menni. Tehát ugye elindult ugye a dunamenti várak felszabadítása, akkor tudta azt, mint magyar, hogy neki most ehhez kell állni, és be
pedig
kell lépni, és
félre kell
tenni,
áll.
Így van, és félre kell tenni a vallási vitákat, félre kell tenni a Habsburg elleneséget, mindent, és el kell jönni ide is a török ellen közösen, itt föl kell, mert ez egy nagyon nagy lehetőség most. Tehát ő ezt fölismerte. A konferencia erről szólt, ugye, szólt az előzményeiről, tehát a szólt nagyon érdekesen arról, hogy micsoda nagy tragédia volt Buda elvesztése, tehát a magyarok szempontjából, hogy 150 évig egy ilyen jelentős, de nem csak még Közép-Európának is egy jelentős központja volt. Aztán nagyon érdekes volt, hogy aki beszélt ugye a magáról a harcokról, egy hadtörténész, aztán akkor volt egy úr, a Mihalik Béla, aki magáról Ince és a pápaságnak az ehhez való kapcsolatáról, és Ince pápáról, és aztán nagyon érdekes volt, hogy a Géra Eleonora, az pedig az utána lévőrökről, hogy mi történt. És hát ugye ott is milyen paradox helyzetek a Habsburgok, nyilván a saját érdekükből, ugye rácokat és németeket telepítettek a Budára, a magyarok alig-alig települtek be, nem is eleite nem is nagyon akarták, és ugye a sors iróniája az, hogy akik már nagyon régen ugye foglalkoznak ezzel, a hagyományaik szerint a budai polgári kaszinó, azok 1860 körül, vagy 60 után alakítottak egy kaszinót, nagyon jóbódú német polgárok voltak, de ők már akkor magyarok akartak lenni, annak ellenére, hogy abszolút német nevük volt, és nyilván, hogy német onnan jöttek ide, és ez volt a módom, ez a történelem, hogy milyen paradox helyzetek, és akkor ezek a német polgárok nagyon gazdagok voltak, jómódúak, a Krisztina körön építettek egy gyönyörű helyet maguknak, ahol a kaszinó volt, oda összejöttek, és akkor egyszer csak elkezdtek, úgy érezték, hogy nekik magyarnak kell lenni. A Petnázi Dávidot tették meg a példaképnek, mert magyart akartak, és olyant, aki Budához kapcsolódik. És akkor elkezdtek szervezni mindenféle programokat, bálokat, színdarabot irattak Petnázi Dávidról, az valami 1868 adták elő.
Ezt már magyarul írták?
Igen, de ők nagyon magyarok akartak lenni, tehát nem sikerült, nem jött be az, ami a cél volt, hogy Buda maradjon német, nem, hát ez abszolút nem. És hát ők minden évben rendeznek egy petnázi bált, és akkor most ezen az évfordulón ezt akkor most az alapítvány rendezte természetesen velük közösen, és egy sokkal nagyobb bál lett ebből, sokkal nagyobb több vendéggel. És hát délután, a konferencia után volt az Ince pápa szobrának a meghosszorúzása, ott is volt egy beszéd, arra ugye a Liptai Antal báró urat kértük fel, és nagyon érdekes volt, hogy meghívtuk a három szerzetes rendet, aki ebbe a harcokba részt vett, Antal, ezek voltak a jezsuiták, az irgalmasok és a kapucinusok.
Szerzetes rendeknek tulajdonképpen mi volt a szerepük?
Hát az irgalmasok azok ápolóra.
Voltak, akik harcoltak is.
Igen, talán. igen, részt is vettek, de a három rend, ugye az irgalmasok azok nagyrészt ápolórendek voltak, a kapucinusok azok inkább ilyen lelki gondozás, hát két kapucinus atya is ott volt, ugye az Ince pápa, és a jezsuiták voltak még itt, azok is inkább az emberekkel, a katonákkal foglalkoztak, de akik a sebesültekkel, igen, a sebesültekkel az ápa, az az irgalmasok, meg a kapucinusok inkább. Szóval tényleg fantasztikus. Volt feladatuk, igen. Nagyon sok ember meg is halt, temettek nyilván a szertartásokat. Szóval azért nem volt egyszerű nekik sem, mert hát azért itt közben harcok voltak, tehát veszélybe voltak az életük is. És nagyon-nagyon-nagyon örültek a három rend, amikor meghívtuk őket, és mindegyik egyháztól eljött, hát az irgalmasoktól a Kozma atya azért jött haza egy külföldi útról, hogy el tudjon jönni, mert ő is nagy tisztelője Ince pápának. És hát koszorúztak a rendek is, akik aztán ők ott voltak a történész konferencián, még a Bára is a jezsuita atya az egyik eljött, és aztán vasárnap volt a budavári Tedeum előadása a Mátyás templomba, ami tényleg fantasztikus, mert ugye a két világháború között az évfordulóra a Kodály az akkori polgármester felkérésére írta ezt a darabot. Tehát ez kifejezetten, erre készült, tehát egy csodálatos mű, mint tudjuk, és a plébános úr nagyon érdekes történetet mesélt el, hogy a törökök akkor érezték úgy, hogy elvesztették Budát, amikor befalasztak egy Mária szobrot, és az lezuhant, tehát nyilván a lövések, a harcok hatására lezuhant, és úgy érezték, hogy az Allah most már nincs velük, és hogy a Mária az erősebb meg a kereszténység.
Tehát a befalazás zuhant igen.
Örökök is akkor érezték, hogy na itt a vég, és a nagymise keretében ez lett előadva. És hát csodálatos prédikációt tartott az atya is. Kicsit történelmi, kicsit rege, de azért nagyon érdekes volt.
Ezek a legendák. Valahogy számunkra kézzel foghatóvá a történelmet, vagy hozzá közelebb nagyon-nagyon szép történet. Tehát akkor most, ahogy így elmondtad, hogy kiket kellett meghívni, és ezeket az embereket nem is olyan egyszerű meghívni. Hihetetlen sok munka lehet.
Hát az alapítvány, sokat dolgoztunk vele.
Ennek a szervezésében és az előkészítésében. Hát én nagyon szépen köszönöm, hogy elmondtad nekünk ennek az évnek is a legnagyobb ajándékát, legszebb ajándékát. Akkor ez az éved is eredményes volt.
Igen.
Amihez hát a jövőben is csak sok szerencsét kívánunk, hogy a különböző megindított segítő akcióit sikerrel
járjanak. Nagyon köszönöm.
Beszélgetést hallottak az Élet legnagyobb ajándéka sorozatban. A beszélgetést Bíró Magda készítette.